Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat Zsoltár énekléssel. A 65. Zsoltár első versét énekeljük. A Zsoltár vers így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, hálaadásunk jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van a Márk írása szerinti evangélium 9. fejezetében, a 42-től 44-ig terjedő versekben. Ezek az Úr Jézus szavai. Aki pedig megbotránkoztat egyet a ma kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára és a tengerbe vetik. És ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt. Jobb neked csonkán bemenned az életre, mint két kézzel menned a gehennára, a megoldhatatlan tűzre, ahol az ő férgük meg nem hal, és tűzük el nem aluszik. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Hála van bennünk, mindenható Isten, hogy a városnak ezen a legszentebb helyén találkozást készítettél veled és egymással. Köszönjük, hogy igéd üzenetével táplálni akarsz, mint ahogyan a kenyér táplál bennünket, és erőt kapunk általa testi értelemben feladataink ellátására. Kivételes méltóságra emeltél bennünket, hogy Krisztus érdemeit, mint egy nekünk tulajdonítva, elfogadsz minket. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket. Légy itt közöttünk. Lelked által szenteld meg gondolatainkat. A te nagy nevedért hallgass meg. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, megírva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi igeszakaszunk néhány versében. Péter apostol közönséges első levele 3. fejezetének 18., 19. és 20. versében eképpen. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen, megölettetvén ugyan tesz szerint, de megelevenítetvén lélek szerint, amelyben elmenvén a tömlözben lévő lelkeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, mint egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, melyben kevés, azaz 8 lélek tartatott meg víz által. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, Ma új kenyérért adunk hálát Istennek gyülekezetünk közösségében. Hitünk számára ugyanis nem természetes dolog az, hogy van kenyér az asztalunkon, hanem ebben a hívő értelem hűséges Istenünk meg-megújuló kegyelmét látja. A bibliaolvasó kalauz szerint szerte Kárpát-medencei hazánkban és a szétszóratásban a felolvasott ige szakasz alapján keres bennünket Isten. Vannak keresztjén hitünknek olyan tételei azonban, amelyekkel még a Bibliát rendszeresen tanulmányozó emberek is alig-alig tudnak mit kezdeni. Mostani igénk is egy ilyen hittétellel foglalkozik, amelyet az apostoli hitvallás is érint, úgy foglalja össze a Péter első levele harmadik fejezetének ezt a néhány versét, szálla alá poklokra. Mit jelent ez nekünk? Miért fontos nekünk? Először is azért, mert ahol Krisztus jelen van, ott mindig valami új kezdődik. Krisztus jelenléte az ember életét meg-megújítja. Egy nagy megújulási folyamatnak lehet nevezni a megtérést, de minden nap csiszol, alakít, formál rajtunk Isten szent lelke által. Ahol Isten az emberekhez közelít, ott valamiképpen Isten önmegüresítése és alászállása történik. Azt a szintet és azt a módot kell felvennie Istennek, amit mi emberek értünk. Egyfajta visszalépés, egyfajta önmegüresítés az, amikor Isten az emberrel beszél. Amikor szólt régen a próféták és az apostolok bizonyság tétele által, ahogyan most az ige hirdetésén keresztül is keresi szívünket, az mindenképpen egyfajta alászállás, egyfajta önmegüresítés. Ha Isten az embernek úgy adná magát, amint ő van, azt mi emberek el nem hordozhatnánk. Ahhoz, hogy az ő világából bármit is megértsünk, felfogjunk abból, ami Isten környezetében értünk, történik, ahhoz szükség van az ő alászállására. Addig úgy szállt alá, hogy kiválasztott embereinek kijelentette magát, akik továbbadták azt, amit megértettek. Az Isten népe történelme azt mutatja, hogy ahol ezt a prófétai szót komolyan vették, ott mindig valami új kezdődött. Szólt olyan szorító helyzetekben, amelyekből emberileg szólva nem volt megoldás, nem volt kiút. De Isten hatalmasan felülírta az emberi lehetőségeket, és népe javára csoda dolgokat vitt végbe. Isten szava ebben több mindenképpen az emberi szónál, mert mi csak emberi módon a magunk lehetőségei körében tudunk gondolkodni. De amikor Isten szól az emberhez, akkor az ember mint egy önmagát felülmúlva lát helyzeteket és körülményeket, amelyekből addig megoldást és kiutat nem láthatott. De Isten nem csak az emberi szót vállalta, hanem szeretete teljességében az emberi testet is magára öltötte Jézus Krisztus által. Ezt a gondolatot a János evangéliuma első fejezete úgy írja le, hogy az ige testé lett. A Biblia gondolatvilágában az a szó, amit itt a Biblia fordítások testnek mondanak, eredeti értelmében az embert a maga gyengeségében, halandó és esendő mi voltában jelenti. Az evangélista ezzel a bizonyságtétellel adja tudtunkra, hogy Isten a legmélyebbre szállt alá, amikor emberi testet öltött. Mélyebbre, mint ahogyan mi azt egyáltalán felfogni képesek vagyunk. Ő szellemi lény, ám Jézus Krisztus testé létele által mégis vállalta azt, hogy osztozzon emberi mi voltunkban, félelmeinkben, megismerje örömünket, részt vállaljon szenvedésünkben és fájdalmainkban. Azért lett testé, hogy érzékelje, tapasztalja, önmaga isteni mi voltában átélje, mit jelent mellőzöttnek, megbélyegzettnek, kirekesztettnek lenni? Mi több, az emberlét sok lehetősége közül a legalacsonyabbat, a legmegvetettebbet, a kereszthalált is vállalta, mert máskülönben nem tudott volna segítségünkre lenni. Éhségnek, nyomorúságnak, fáradtságnak, kimerültségnek, megvetettségnek, sokféle félelemnek volt kitéve. Ott van, ahol a részeg apa veri a családját. Ott van, ahol a fronton tőlünk nem is messze embervér folyik. Ott van, ahol embereket kihasználnak a munkahelyeken, vagy éppen a családban. Sőt, ki volt téve a szörnyű halálnak is, de még milyen halálnak. Isten, aki szenved, az Isten, aki, alig merjük kimondani, aki meghal. Ezen a ponton az óegyház tanítóinak nagy figyelmet kellett fordítania arra, hogy a korabeli görög gondolkodók előítéleteivel szemben a keresztjén hittételek valamiképpen megnyugtató választ kapjanak. Az önmagát kompromitáló, az egész világ előtt önmagát lehetetlenné tevő Istenről szól ez, hogy testé lett. Így vállal bennünket, ahogy most vagyunk. Mindez azért, mert keres minket. Emberi létele által értjük meg, hogy közel jön hozzánk,
hogy a mi emberi kérdéseink Isten kérdésé lettek.
Önmagához szeretne ölelni bennünket. Szüksége volt neki erre, szeretett gyülekezet. Nem tudott volna meglenni nélkülünk? Nos, nem volt szüksége rá, és bizonyosan meg tudott volna lenni bőven nélkülünk. De nem akarta. Nem akarta, mert felfoghatatlan módon, érvekkel megmagyarázhatatlan módon szeret bennünket. Hogy Isten ennyire mélyen alászállt, mégsem szűnt meg testé létele ellenére sem Istennek maradni. Testi mi voltában mélyen elrejtve, a természeti megismerés számára nem érzékelhetően van Isten az ő világában jelen. Akik ebben a mélységben vagyunk, Isten most itt nekünk felkínálja a vele való közösség lehetőségét. Isten alászállásakor az emberiség történetében valami egészen új kezdődött el. Isten döntött az ember megmentéséről. És hogy még mi is megértsük, ennyire egyszerű módon, ahogyan az úrasztalán látjuk ezeket a nagyon egyszerű jegyeket, a kenyeret és a bort, ilyen egyszerű jegyek által emlékeztet bennünket arra, hogy Krisztus mit tett értünk azáltal, hogy testet öltött. Ezt az utat ő Krisztusban egészen végigjárta, karácsonytól a pokorra szállásig. A pokorra szállás ugyanannak az útnak a folytatása, ami elkezdődött karácsonykor. Testet öltésével vállalt bennünket éhségünkben, vállalt szomjúságunkkal, betegségünkkel és gyászunkkal. Isten Jézus testé létele által érzékelte tehát tulajdon testében is, hogy mit jelent embernek lenni, mit jelent sírni, szenvedni, valakit elveszíteni, és sok meg nem értést és igazságtalanságot elszenvedni egy élet során. Ahol Jézus megjelent, ott az emberlét szűkössége előtt ő mindig távlatokat nyitott, tágas teret biztosított. Olvassuk egyfelől, hogy barátja Lázár sírja mellett könnyezett, úgy, mint mi, amikor ravatal mellett vagyunk együtt. Ám a következő pillanatban hatalom teljes szava halszott: Lázár, jöjj ki! És a halott feltámadott, távlatot nyitott egy olyan helyzetben, amelyből mi emberek nem látnánk kiutat. Aztán a Jákob kútja mellett megszomjazott, de a kánai mennyegzőben a vizet borrá változtatta. Tényleg arra a pohár vízre volt ő szomjas? Nem. Arra volt szomjas, hogy annak a kisiklott életű asszonynak, akitől kérte a vizet, új életet adhasson. Ma délelőtt a szomjas Jézus van itt. A szomjas Jézus, aki arra szomjúhozik, hogy az ő áldott jelenlétét most is, itt is, és a mindennapjainkban is tapasztaljuk meg. Mert ahol ő jelen van, ott az új már valamiképpen elkezdődött. A pokorra szállás annyit jelent, Jézus meggyőzte a halál tartományát. Hagyományosan szenvedései csúcsának szoktuk gondolni Jézus pokorra szállását, de nem ezt jelenti ez elsősorban. Az apostoli hitvallás is erről győz meg bennünket. Figyeljük meg a sorrendjét, hogy az atyák hogy fogalmazták meg Jézus életének a főbb mozzanatait. Azt mondják, szenvedett, megfeszítették, meghala, eltemetteték, szálla alá poklokra. Hogyha szenvedései csúcsát jelentené, akkor a sorrend nem ez lenne, hanem az lenne, szenvedett, megfeszítették, szálla alá poklokra, meghala és eltemetteték. De ez a sorrend mindent elárul. A pokol ugyanis nem hely, hanem egy állapot. A középkori egyház nagy tévedése volt, hogy helyhez kötötte, ahol a megholt lelkek majd megtisztulnak. Ennek semmiféle szentírási alapja nincsen. Szálla alá poklokra, mondja a magyar fordítás.
A hitvallás eredeti görög szövege
nem alászállásról beszél, hanem elmenetelről beszél. Poklok. A görög szó a halál tartományát jelenti, a holtak birodalmát. Ez a kifejezés arról erősít meg bennünket, hogy az ember személyében halála után is megmarad Isten számára a feltámadás napjára. Nagy kérdés, hogy ez az elhunyt számára mennyire tudatos formában történik. Én úgy látom, nem tudatos formában. Ezt erősíti, hogy a Biblia a halált több helyen is az elalváshoz hasonlítja. Nem akarom továbbá, atyám fiai, írja Pál apostol, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Ez a holtakra vonatkozik. Az alvásban ugyanis az ember időérzéke nem úgy működik, mint ébrenlétben. Nem is egészen arról van szó, hogy az ember a halálban elveszíti testi mi voltát, de a lélek él. Ezt a Biblia sokkal óvatosabban és árnyaltabban mondja ki, mert a Szentírás vallja az ember testi és lelki egységét, szétválaszthatatlanságát, mégis megkülönbözteti két megjelenési formájában az embert, de nem szétválasztható módon. A szétválasztás gondolata görög gondolat. Túl egyszerű megoldása lenne ennek a kérdésnek az, hogy a test meghalt, de a lélek tovább él. Mondom, ez görög gondolat. A Biblia inkább a feltámadás üzenetét tartja hangsúlyosabbnak, mint a lélek halhatatlanságát. Emiatt nevették ki a görögök Pál apostolt, amikor Aténben a feltámadott Krisztusról prédikált. Ugyanis ők úgy gondolták, hogy ha a lélek úgy is él, akkor minek a feltámadás? Kinevették őt. Nos, a feltámadásba vetett hit lényegesen több a lélek halhatatlanságába vetett hitnél. Mert Istennek semmi részünkre, semmi darabkánkra nincsen szüksége ahhoz, hogy Krisztusban új életet adjon. Szokták mondani, hogy az Úristen nem foltozó varga. Az Úristen nem valami meglévő, átörökített darabkánkat akar újjáformálni, hanem igaz az, amit Péter apostol másút mond, mi új eget és új földet várunk. Azaz, Isten mindeneket megújít, amikor majd eljön, nekünk valóságosan új életet ad, teljes valónkban megújít bennünket. Mostani igényben azonban Krisztus valamiképpen tudatos létformára ébresztette a holtakat, és a holtak birodalmában válaszút elé állította őket. Azokat, akik az ő megjelenése, az ő működési ideje előtt haltak meg. Erre csak neki van jogosultsága. Senki másnak nincs. Ember ezt meg ne próbálja, mert hatalmas erővel Istennel szágult szemben. Mi vagyunk a gyengébbek, ezért nem érdemes kísérletezni vele. Hogy miképpen tette, azt nem tudjuk. Azért, mert a kijelentés sem beszél róla. Tovább menni annál, mint amit Isten kijelentett magáról, éppen olyan kockázatos és veszélyes, mint nem tovább menni ott, ahol a kijelentés még mondana valamit nekünk. Azt tudjuk azonban, hogy a holtaknak Krisztus prédikált. Azt a kifejezést használja itt Péter apostol, amellyel az evangélisták szerte vitték az evangéliumot az akkori világban.
tehát igét hirdetett, válaszút elé állította őket. Azóta tudjuk, hogy Jézus számára, a feltámadott Úr számára nincsen halott ügy. Hiszed-e, hogy halott ügyeidben, amelyekről már rég lemondtál, hát nem látsz megoldást, a halott ügyeidben ott van az Isten fia, úgy, mint győztes Úr. A Holtak Birodalma korábban az egyik zsoltár így beszél róla, a felejtés földje volt. Krisztus feltámadása által az is Isten emlékezésének a tartományába esik. Ahol tehát Krisztus jelen van, ott mindig valami új kezdődik. Ezzel foglalkoztunk eddig. Most másodszor röviden szóljunk arról, hogy Isten megmentő terve Jézus Krisztusban mindenkire kiterjed. A 20. versben Péter apostol Noé nemzedékét említette. A Biblián kívüli Hénok könyvében és a rabbinikus irodalomban is az özönvíz a maradéktalan és végérvényes pusztulás jelképe volt. Az egyik ilyen irat, amely tehát nem került bele a válogatáskor, Krisztus után 100 táján az Ószövetségbe, így ír: az özönvíz nemzedékének nincs része a feltámadásban. Péter apostol levelének a keletkezésekor ezek a gondolatok, ezek a képzetek széles körben ismertek voltak. Erre a közszellemre mondja Péter apostol, hogy Krisztus felkínálta az üdvöt úgy, mint meghalt és mint feltámadott az emberiség legelveszettebb rétegeinek is. Aki magát teljesen elveszettnek érzi, vagy akire más azt mondja, hogy ez egy elveszett ember, annak hatalmas esélye van arra, hogy Isten számára Krisztusban megtalált ember lesz. Szenvedésének, halálának az ereje elhat azokhoz is, akiknek ebben az életben nem volt tudatos találkozásuk Istennel, mert hamarabb születtek és hamarabb haltak meg, mint ahogyan az üdvözítő eljött erre a földre. Krisztus feltámadott testében el akart olyanokat is érni, akiket földi idejükben nem tudott megszólítani. Miránk ez úgy érvényes, hogy a megszólítás és a kegyelembe fogadás elismerésének, részünkről történő elismerésének az ideje a meghalásunkig van. Utána nem. Halálunkkal az élet befejeződik. Ezért mi, reformátusok, fölöslegesnek is tartjuk a holtakért való imádkozást. Azért, mert az ő sorsuk már eldőlt. Ha pedig eldőlt, akkor nincs miért imádkozni. Ha pedig nem dőlt el, akkor a döntés joga semmiképpen nem emberkézben van, nem nyúlhatunk utánuk. Isten megmentő terve azonban Jézus Krisztusban a legelveszettebbekre is kiterjed. Ma délelőtt ezért Noé elveszett nemzedékét keresi közöttünk és bennünk. Azt az embert, akinek eltelhetnek napjai, hetei, akár évei úgy, hogy Isten teljesen kimarad belőle. Aki csak önmagára számít, akinek az emberi tényezőn túl nincs más a látóterében, kitalálásával sem. Isten nem csak Noé elveszett nemzedékét állítja döntés elé, hanem minket is, akik időben Krisztus után élünk. Krisztus hatalma nem csak a holtak birodalmába tört be, hanem érvényét kiterjesztette a mennyei lényekre is. A 22. versben ez van megírva: aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe, akinek alávettetek az angyalok, hatalmasságok és erők. Azok az erők, amelyek talán kísértést jelentenek az embernek néha, azok az erők Krisztusnak alávetett hatalmasságok. És nekünk ővele van dolgunk. Nem a neki alávetett hatalmasságoknak. Sem jóknak, sem rosszaknak. Minden teremtményére kiterjedően érvényes ez az ígéret. Rád és rám is érvényes. De Istent ma első renden nem a szárnyas angyalok érdeklik, hanem a pataki templomban összesereglett gyülekezet. Istent ma elsősorban az érdekli és az foglalkoztatja, hogy mi van veled. Engedd, hogy rád is kiterjessze üdvözítő hatalmát. Azt mondtam, ahol Krisztus jelen van, ott mindig valami új kezdődik. Ez az új, ha akarjuk, ha engedjük, a mi életünkben, akár úgy, hogy életünkben először, akár úgy, hogy egy megmegújulási folyamat részeként most elkezdődhet. És másodszor láttuk, Isten megmentő terve Jézus Krisztusban mindenkire kiterjed. Ezért ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Ámen.
Jöjjetek, köszönjük meg imádságunkban Isten velünk közölt kegyelmét. Hála van bennünk, Atyánk, mert emberlétünk mélységeit is vállaltad egyszülött fiad által. Utánuk mentél azoknak, akik rólad mit sem hallhattak, és döntés elé állítottad őket. Köszönjük, hogy bennünket már a beteljesedés valóságában állítasz döntés elő, valahányszor igédet olvassuk, vagy hallgatjuk az ige hirdetést. Köszönjük, hogy ma délelőtt is úton voltál értünk. Alászállásod az emberi szó által közvetített ige volt, valamint a kenyér és a bor, értünk vállalt áldozatod, drága jegyei. Őrizd meg bennünket magadnak. Kérünk, emlékezz meg Kárpát-medencei népedről, különösen is azokról, akik évszázados elszakítottságunk terhét naponként hordozzák. Légy a betegekkel, reményvesztettekkel, egyedül lévőkkel, azokkal, akik kilométerekben távol, de lelkünkhöz nagyon közel vannak, azokkal, akik a helyüket keresik a világban. Tedd kedvessé őket azok előtt, akik segíthetnek rajtuk, hogy tőled rendelt helyüket megtalálhassák. Légy az emlékezőkkel, különösen is egy családdal, amely család felmenőjük 150. házassági évfordulójára emlékeznek. Add, Urunk, hogy az utódok, mi magunk is tudjunk olyan programadó nemzedék lenni majdani utódaink számára, akik az evangélium szeretetére, az Anya Szent Egyház iránti hűségre tudunk puszta jelenlétünkkel is tanítani és nevelni másokat. Légy az úton lévőkkel és az útra kelőkkel. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Záró énekünk a 293. dicséret első verse, ezzel készüljünk az áldásvételre. A dicséret így kezdődik: Uram, bocsásd el népedet békével. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Jézus mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek, tudjátok, az utat is tudjátok. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Amen.